Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Csizmadi Ervin, a Magyar, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, azért botlott meg a nyelvem, mert megjelent egy igen vaskos könyve, a Magyar Politikai Fejlődés Logikája címmel, ami mindjárt két dolgot ígér. Ez egyik az, hogy van a magyar politikai fejlődésnek logikája, a másik pedig az, hogy ez kikutatható és leismeri írni egy könyvben. Bátor vállalkozásnak tűnik, az volt?
Hát, köszönöm, hogy bátornak nevezi. Először sok időbe telt, amíg oda eljutottam, hogy ezt meg kell írni, és hát gondolom, majd kicsit majd később beszélünk a mélyebb tartalomról, tehát talán még most nem mennék bele, hogy van-e logikája, meg egyáltalán van-e fejlődés, de azért írtam meg, mert mind a kettőről határozottan az a véleményem, hogy igen a válasz.
Pedig mi azt tanultuk, hogy zsákutcás meg hanyatló. Ez ellentmond annak, hogy volna benne fejlődés.
Igen, csak ahogy van egy mondás, ugye, hogy a zsákutcának van egy előnye, hogy hamar véget ér. De milyen zsákutca az, ami több száz éven keresztül tart? Tehát ez engem azért elgondolkodtat, őszintén szólva. És pontosan azért írtam meg a könyvet, mert szeretnék egy ellen diskurzust ajánlani, tulajdonképpen a hanyatlás elméletekkel szemben, miközben ugye Bibó Istvánnak a zsákutca elméletét, Bibó István magát én nagyon-nagyon tisztelem, és nem arról van szó, hogy én meg akarnám kérdőjelezni, hogy jövök én ahhoz, de mindenféleképpen azt hiszem, hogy érdemes végig gondolni a mi történelmünket egy más optikából.
Nézzük akkor a mi történelmünket a jelenből. A politikai közvélemény kutatások trendjei azok ma, 2018 elején milyen erőviszonyokat rajzolnak ki? Mindjárt itt a választás, nem lényegtelen a kérdés.
Hát ugye fluktuálnak ezek a közvéleménykutatások, de azért a trend és a tendencia az, hogy a Fidesznek eléggé masszív előnye van. Idefele jövet kérdezte tőlem a taxis, hogy mit jósolok, és hogy szerintem a Fidesz nyeri a választásokat. Nem tudok mást mondani, mint amit neki mondtam, hogy amennyiben az ellenzék nem tud valami nagyon dehonestáló adatot, körülményt találni a kormányzó párttal szemben, vagy akár a miniszterelnökkel szemben, akkor bizony nehéz lesz a mai kormánykoalíciót legyőzni. Tehát összességében úgy látom, hogy és ebben nyilván része van annak is, hogy az ellenzék ugye ennyire hosszú ideje és tartósan ebben a, hát a belső zaklatottság állapotában van. Hozzáteszem, és majd szerintem erről is fogunk beszélni, hogy a hosszú zaklatottság sem véletlen az ellenzéken belül. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy-két ellenzéki vezető összeférhetetlen és nem tudnak megegyezni, hanem ez egy strukturális adottsága a magyar politikának, ami egészen egyszerűen abból következik, hogy van egy darab nagy kormányzó párt, és a nagy kormányzó párt mellett egyszerűen ilyen köröznek körülötte mindenféle ilyen kisebb pártocskák, amelyek egyszerűen nem tudnak zöldágra vergődni.
Annak, hogy milyen szövetségi formációk jöhetnek létre ebben a rövid időben a választásokig, van jelentősége az eredmény szempontjából, vagy ez mindegy?
Mindenképpen van jelentősége, mert hogyha csak egy példát veszünk, ugye, hogy egy jó ideje már megy az a projekt, hogy az LMP-t esetleg feljebb tornázni, és Szél Bernadett miniszterelnökségét, vagy miniszterelnök jelöltségét előtérbe helyezni, ez például befolyásolja az MSZP és a Párbeszéd egymás közötti megegyezését, hiszen Karácsony Gergely azt mondta, hogy ha a Szél Bernadett és az LMP beleáll ebbe a projektbe, akkor ő mindenképpen visszalép. Na most azt gondolom, hogy az ellenzéknek, hogyha olyan üzeneteket nyújt kifelé, hogy ő képes egységesedni, az egy, az ő számára az nyilvánvalóan egy előnyösebb megoldás, mint hogyha ilyenre nem képes. Tehát magyarán, hogyha az LMP, és szerintem ő a kulcs szereplője ennek a történetnek, feladja azt a korábbi pozícióját, hogy ő senkivel, semmilyen körülmények között soha, akkor ennek a választók számára lehet egy olyan üzenete, ami esetleg megnöveli az ellenzéki szavazók választókedvét, hiszen ne felejtsük el, hogy az ellenzék körül a szavazók mennyisége apad folyamatosan, ahelyett, hogy növekedne, tehát valami módon olyan jelzést kell adni ezeknek a szavazóknak, amelyre ezek a szavazók mozdulnak.
Ezek a választási szövetségek, ezek mikor kell, hogy létrejöjjenek ahhoz, hogy működőképesek is legyenek az üzeneteknek? Van egy átfutási ideje nyilván, ami eljut az emberekhez, megértik, hogy mi történik.
ahogy mondani szokták, minél előbb, annál jobb. Tehát csak hát persze azt is látjuk, hogy az ellenzéki pártok mindig újabb és újabb határidőket jelölnek ki, hogy akkor most majd január eleje, majd február közepe, meg nem tudom micsoda. Nyilván van egy utolsó pillanat, amihez el kell jutni. Ez az utolsó pillanat szerintem tényleg úgy a februári hónap környékén lehet, tehát azután már hát nem nagyon lehet nagy átrendeződésekre számítani, de ez csak a szervezeti szintje a dolgoknak. Tehát azért sose feledkezhetünk meg arról, hogy a politika az nem csak szervezeti kérdésekről szól, hanem eszmei kérdésekről is. Ebben a tekintetben viszont azt kell mondjam, hogy nem nagyon látjuk azt, hogy az ellenzéki pártok milyen mondani valóval rendelkeznének. Tehát, hogy ha ők összefognak is, mi lesz az a mondani való, ami átütő erővel vonzhatja be a társadalmat, mert ha jól értem, akkor pillanatilag most csak az az egy mondani valójuk van, hogy összefognak. És az összefogásnak kellene valami kovásznak lenni ahhoz, hogy több szavazójuk legyen. Ez szerintem fontos feltétel, de nem elégséges feltétel. Tehát valami módon szerintem ki kellene húzniuk a kormánypárt méregfogát abban a tekintetben, hogy Európáról, az Európai Unióról, az európai dimenzióról mondjanak valamit. Egyébként csak egy fél mondat, a könyvem, amiről az elején beszéltünk pár szót, az pontosan ezt a kérdést is latolgatja, hogy hogyan van jelen ma a magyar közéletben Európa, mint gondolat. És nekem az az érzésem, hogy az ellenzéki pártok ebben a tekintetben alul teljesítenek, mert Európát egy adottságnak veszik, és úgy gondolják, hogy ez annyira evidencia, hogy erről nekik nem kell semmit mondaniuk. A kormánypárt meg learatja azt a babért, hogy ő beszél Európáról, még hogyha konfrontatív módon is, és ezáltal úgy érzi a kormánypárt, hogy ő szolgálja ki, mint egy a választók érdekeit, vagy a választók tapasztalataival egybevágó mondani valót mond. Tehát itt szerintem az ellenzék jobban tennéd, csak hát ehhez is kevés az idő, hogy egy új Európa frazeológiát vagy projektet alakítsanak ki.
2019-ben nem elég annyit mondani, hogy ne Orbán Viktor legyen a következő miniszterelnök?
2019, ezt szándékosan mondta így?
A következő választáson.
Tehát az európai parlamenti választáson?
Bocsánat, az országgyűlés. Aha. 1980, igen, az országgyűlési választásra gondoltam. A következő országgyűlésére. Nem elegendő azt mondani, hogy ne Orbán Viktor legyen a miniszterelnök, amikor a domináns pártnak egy domináns vezetője van, értelemszerűen Orbán Viktor?
Hát én szerintem tévedésben vannak azért, hogyha csak ezt gondolják, mert pont arról van szó, hogy az emberek azért a tapasztalataikra is hagyatkoznak, és a tapasztalat például azt mutatja, hogy Európa is problémákkal küszködik. Miért is ne lehetne erről beszélni? Hát most gondoljunk meg, mindig szoktuk mondani, hogy mi az Európai Unió részei vagyunk. Tulajdonképpen akkor saját magunkról kellene beszélni többet az ellenzéki pártoknak. Milyenek vagyunk mi az Európai Unióban? Hogy miben szeretnénk mi hozzájárulni ahhoz, hogy az Európai Unió problémái megoldódjanak? Tehát tulajdonképpen jól felfogott érdek lenne erről többet beszélni. Azzal, hogy azt mondjuk, hogy menjen Orbán Viktor, azzal ki tudják elégíteni az egyébként is tőzsgyökeres, örökös ellenzéki szavazóknak a vágyait, de ezzel pótlólagos szavazókra nem tesznek szert, mert azt mindannyian érezzük, hogy Európa a mai körülmények között valamiképpen, hát mondhatjuk azt is, hogy válságban van, mondhatjuk azt is, hogy új korszak köszöntött be, tehát erre valahogyan szerintem reflektálni kell. Az egy jó befektetés, hogy Európáról többet beszélni. Én nekem ez az érzésem.
Van az Európáról többet beszélni elnevezésű pályán hely bárkinek, még amikor Orbán Viktor és a Fidesz hosszú ideje beszél arról, hogy Európának szerinte hogyan kellene működnie? Mások pedig azt szokták ilyenkor mondani az ellenzéki oldalról, hogy Magyarországnak követnie kellene az európai mintát.
Valóban így van. Ez amit ön most fölvet, ez a politikának egy fontos alapkérdéséhez viszel bennünket, nevezetesen oda, hogy egy párt maradhat-e azon a terepen, ahol az ellenfele mozog, ugye? A Fidesz, amikor nagy pártá nőtt, akkor többek között azzal tette ezt meg a 90-es évek végén, a 2000-es években, hogy egy csomó mindent eltanult az MSZP-től, de néhány dolgot elismert, hogy abban az MSZP jobb, és arról a pályáról levonult, és más pályára ment át. Tehát itt most az a kérdés, hogy valóban az ellenzéki pártoknak külön-külön és együtt is jó pálya-e az európai pálya. Az én állításom az, hogy minden probléma ellenére az egy jó pálya lenne, mert ma Európában is viták zajlanak. Tehát szerintem az ellenzéki politikának valahogyan vissza kéne tükrözni azt, hogy ez egy problémás szituáció, amiben élünk. Tehát, hogy mondjam, az emberek vagy a választók szeretik a drámákat, ugye? Nézzük a filmeket a tévében, szeretjük a dramatikus helyzeteket. Miért akarjuk a politikát viszont leegyszerűsíteni klisékre? Miért nem gondoljuk azt, hogy beszélhetünk nyugodtan Európáról, ami európai elkötelezettségünkről úgy, hogy felvetjük ugyanakkor azt, hogy milyen problémák vannak. A 90-es évek elején, amikor a demokráciát bevezettük, akkor tulajdonképpen ez azért nem volt kérdés, mert annyira evidensnek tűnt minden. A demokrácia jobb, mint a diktatúra. Ez volt az egyetlen kérdés. Ott a választót nem érdekeltek volna részletkérdések. Azt se tudtuk, hogy bevándorlás téma van a világon, ugye? Migráció van a világon. Ma pedig minden erről szól, hogy mindegyik európai ország küszködik valamilyen problémával. A Fidesz ad erre egy választ, és itt a végső válaszom a kérdésére. Azt mondja, ugye, hogy szabadságharcot folytatunk. Most ugye itt volt ugye az Európai Parlament egy képviselője, talán tegnap, vagy lehet, hogy ma, magyarul nem is tudom, a Judith Sargentini nevű zöldpárti képviselő. A kormány ezt hogy kommunikálja le? Úgy, hogy tulajdonképpen ő a soros hálózat embere. Hát ezzel szemben azért lehetne egy értelmes európai párbeszédet is, vagy egy európai diskurzust kezdeményezni az ellenzéknek. Nem az a válasz erre, hogy a kormány hülye, és akkor erről a témáról le is vonultunk. Tehát szerintem itt lehetőségek garmadája lenne arra, hogy valami alternatív beszédet alkalmazzanak.
Az ellenzéki oldalon, a baloldali ellenzéken kívül ott van a Jobbik is. A Jobbik beleszámítható valamilyen elképzelt szövetségi rendszerbe a következő országgyűlési választásra, vagy nem számolható bele?
Nézzük, külön kell választanunk a helyi politikát, meg az országos politikát. Tehát a helyi politikában már most is benne van a Jobbik számos szövetségi koncepcióban. Néhány városban úgy tudom, hogy most is olyan koalíciók vannak, amelyben a balliberális pártok és a Jobbik is szerepel. Tehát ez nem egy, hogy mondjam, elképzelhetetlen verzió. Ami az országos politikát illeti, szerintem ott is, hát hogy mondjam, valaminek történnie kell ebben a tekintetben, és ennek vannak is jelei. Miközben persze akár az MSZP, akár a DK és más ellenzéki pártok is nagyon nagy mértékben próbálnak ettől elhatárolódni, ettől a dologtól. De most tegyük föl a következő kérdést, hogyha valóban úgy van, hogy a Jobbik, illetve a Fidesz helyet cseréltek, tehát magyarán a Jobbik középre húzódott, és a Fidesz lett úgymond a régi Jobbik, akkor mi akadálya is van annak, hogy ilyen szövetség létrejöjjön? Mi az az elvi vagy elméleti akadály? Ezt a kérdést szerintem fel kell tennünk. Vagy pedig akkor a másik kérdés az, hogy nem fogadjuk el, hogy ez a helycsere megtörtént, és továbbra is azt mondjuk, hogy a Jobbik szélső jobboldali párt. Tehát ezt a többi ellenzéki pártnak valamiképpen el kell döntenie, azt gondolom, hogy milyen választ ad erre a kérdésre.
De azt, hogy a Jobbik továbbra is szélső jobboldali párt, ezt a többi pártnak kell eldönteni, vagy van a választónak is ehhez valami köze? Egyetlen ki dönt arról, hogy egy párt pontosan milyen? Hát, és meddig kell emlékeznünk a párt korábbi teljesítményére, hogy ebben egy helyes döntést hozhasson?
Azt gondolom egyébként, megint csak egy nagyon fontos alapkérdés, hogy tulajdonképpen a demokráciák szerintem úgy működnek, hogy párhuzamos hatalom van. Tehát van egyfelől a népnek, úgymond, a választóknak egy hatalma, annak a, hogy mondjam, a hatája korlátozott. A választó meddig rendelkezik hatalommal, amíg a választáson leadja a szavazatát. Ettől kezdődően viszont a választó hatalma korlátozott. Történetesen, most gondoljunk bele, Németországban most voltak nemrégiben a választások. Kihoztak egy eredményt. Annak alapján megpróbáltak felállítani egy koalíciót. Az a koalíció arra kiderült, hogy nem működik. Most megint vissza akarnak térni a nagy koalícióhoz, jelzem, senki nem akarta a nagy koalíciót a választók részéről, és mégis lehet, hogy ez lesz. Azaz, a második hatalom az az elitek, a mindenkori elitek, amelyek általában fölül szokták írni a választók akaratát. Tehát szerintem itt erről van szó, hogy a választói akarat az egy dolog, és az elitek pedig nagyon kreatív módon azt mondják, hogy akkor most én ahhoz képest egy más koncepció nevében mást fogok kihozni. Tehát,
de ez nem kell az eliteknek valamiféle együttműködése? amilyen együttműködés itt Magyarországon kevéssé látszik. Itt úgy tűnik, mintha vérre menne minden. Jó lehet, vér nem folyt még.
Hát, de hát én ezzel úgy vagyok, hogy ez az elitek közötti együttműködés dolog, ez egy ilyen örökös vágyálom, nem? Tehát tulajdonképpen miben is kellene együttműködni? Hát most, hogyha megint visszatérünk ugye az ellenzéki palettára, ott ugye az van, hogy dominancia harc van azért, hogy ki legyen az ellenzék vezető ereje. Ugye az MSZP próbálja még magát ott megtartani, de már beszéltünk arról, hogy az LMP-t próbálják feljebb vinni, és akkor még ott van a DK is, meg a Jobbik is, azaz négy párt mondja magáról, hogy szerinte ő a legerősebb ellenzéki párt. Köze van ennek a választókhoz? Semmi köze nincs, hanem ez pusztán azon múlik, hogy melyik elit csoport rendelkezik akkora befolyással, hogy a saját maga nagyságáról szóló koncepciót el tudja fogadtatni. És ez egy nagyon mozgó dolog. Tehát lehet, hogy szerdán az egyikről hisszük azt, csütörtökön viszont kiderül, hogy valami történt, mondjuk Bangónét indítják Csepelen, Kavics a vízben, és akkor megint ott vagyunk, hogy ugye most akkor a dominancia hajc erőről indul, és nem tudjuk megmondani, hogy most akkor tulajdonképpen az ellenzéken van-e olyan párt, amelyik képes az akaratát huzamosan érvényesíteni.
Milyen lehet a következő választáson a választási részvétel? Mert arról is vannak elméletek, hogy melyik politikai erőnek mekkora választási részvétel az érdeke?
Hát azt gondolnám, hogy olyan kilengés sem pozitív, sem negatív irányban nem lesz, ami felülírná alapvetően az eddigi választási trendeket. Tehát a negatív kilengés mondjuk tényleg az lenne, hogy 55% alatti részvétel, a pozitív, meg nem tudom én, 75% feletti részvétel, ez szerintem mind a kettő nagyjából kizárható. Én azt hiszem, hogy egy ilyen átlagos 65% körüli részvétel lesz, de jóslásokban az ember ne bocsátkozzon bele, mert még a végén számon kérik rajta. Most az, hogy a Fidesznek jó-e az, ha kevesen mennek el, az nyilván igen. Az ellenzéknek az lenne jó, hogyha minél többen mennek el az ellenzéki szavazók, csak hát itt ugye az ellenzéknek megint egy problémája, hogy nem biztos, hogy ennyi ellenzéki párt valahogy koncentrálni tudja az ellenzéki szavazók tömegét, ráadásul nem is elég a már létező ellenzéki szavazók, mert kellene pótlólagos szavazókat is szerezni. Pótlólagos szavazó szerzésére pedig az ellenzék az elmúlt évek teljesítménye alapján nem képes. Tehát ezt leszögezhetjük.
De pótlólagos szavazót szerezni azt mivel lehet egyáltalán? Mert szokták mondani közvéleménykutatók, hogy van egy olyan hatalmas tömb Magyarországon, amire mindenki ácsingózik, csak senki nem tudja meg elérni.
Hát ez ugye megint azt gondolom az országban uralkodó hagyományokkal függ össze. Tehát, hogyha egy ország úgy éli az életét évtizedek óta, hogy 60-65% között mennek el, szemben más nyugati országokkal, ahol mondjuk 80-85%-os a részvétel, nincsen olyan csodaszer. Tehát most gondoljon bele, ha mindenki tudja azt, hogy van egy ilyen tömb, mindenki szeretné azt megcélozni, de senki nem tudja elérni, akkor nem az lehet a magyarázat, hogy azért, mert ügyetlenek csak, hanem azért, mert lehet, hogy bizonyos embercsoportokat nem lehet Magyarországon választásra bírni. Ami megint csak el kell, hogy gondolkodtassa az elemzőt a tekintetben, hogy igen, ez valószínűleg azzal függ össze, hogy a magyar politikai fejlődésben, hogy ide ez a szóhoz megint visszatérjünk, a társadalom, mint olyan, az nem egy szignifikáns szereplő. A társadalom az nem akarja, vagy nem tudja magát megszervezni, ugyanis a politika előfeltétele ám az, hogy a társadalom szervezet legyen önmagában. Mert ha a társadalom meg akarja magát szervezni, akkor sokkal könnyebb a pártoknak ezt a megszervezett társadalmat, annak az érdekképviseletét ellátni. Ezzel szemben, hogyha a társadalom nagyon képlékeny, nagyon bizonytalan, nem akar nagyon politizálni, távol akarja ettől a dologtól tartani magát, akkor nincs az a párt, amelyik ezt meg tudná nyerni, vagy pedig a mindenkori állampárt az, ami meg tudja ezt a szavazói réteget nyerni, azzal a nagyon egyszerű ígérettel, hogy megvédelek. Pont. De
mi mutatja meg egy társadalom szervezettséget? Hát Magyarországon is több tízezer civil szervezet van, a bélyeggyűjtőktől a nagy alapítványokig. Ez nem szervezettség?
Nem.
Szerintem, mi a szervezettség?
Szerintem ez nem szervezettség. Én a szervezettség alatt most a klasszikus nyugati felfogást értem, tehát amikor a társadalom különböző csoportjai konfliktusokat akarnak nyilvánosan felvállalni, ezért kimennek az utcára, tüntetnek, és addig küzdenek, amíg valamit el nem érnek. Most, ha megnézzük a magyar képletet, a bélgyűjtő ugye az már eleve kizárt, meg az összes ilyen típusú szervezet, de kizárhatjuk a tüntetőket is, mert a tüntetők nálunk úgy vannak, hogy egy-két napig kimennek, aztán ha hideg van, vagy eső van, akkor hazamennek, és abba marad a dolog. Azaz, éppen az hiányzik szerintem nálunk, ami a nyugat-európai fejlődésnek a motorja, ez a társadalmi alap. Tehát, hogy alulról van megépítve a rendszer, és a politikának kell ehhez viszonyulnia. Tehát azért mennek ott el többen szavazni, mert a társadalom szervezettebb. Ha a társadalom szervezetlen, akkor a politika ezt fölülről ideig, óráig esetleg pótolhatja, de alapvetően ezen nem tudunk változtatni, és ez nagyon-nagyon régi hagyomány a magyar történelemben, hogy a társadalom hiányzott a politika mögül. Ebből következően én nagyon sok magyar kollégámmal ellentétben azt mondanám, hogy a magyar politika az konfliktusmentes, furcsa módon. Tehát azt gondoljuk, hogy micsoda puskaporos ez a magyar politika, de a konfliktust én úgy értem, hogy olyan Isten igazából, ez a szó nem lenne jó, hogy vérremenő, de mindenképpen valami olyasmi van benne, hogy ügydöntő dolgok özönén megy keresztül. Ez nagyon kevés van.
Mit gondol, ellenzéki pártok valamilyen külső politikai segítségre, híres testvérpolitikusra valahonnan Európából számíthatnak-e? Azért csak az ellenzékért kérdezem, mert a kormányoldal mondta, hogy ők nem hívnak.
Hát ezt lehet tudnunk, ugye, hogy azt nem tudom, hogy mennyire híres vagy nem híres, de az LMP mellé ugye beállt egy olyan kampányguru, aki korábban az MSZP mellett volt, ha jól olvastam a híreket. Ugye, és talán más tanácsadók is vannak.
De politikusok, akik ide jönnek a testvérpártoktól, az szólna nagyobbat.
Aha, ez igaz, de minthogyha ez a műfaj úgy egy kicsit háttérbe szorult volna. Én emlékszem a 90-es évekre, egész Kelet-Közép-Európában ez az utazó politikusok, vagy színészek, vagy nem tudom micsoda, ez vagy sokkal jobban jelen volt, mint mostanában. Tehát minthogyha ez a műfaj egy kicsit háttérbe szorult van, nem tudom. Bármi elképzelhető. Hát, hogy most ez mennyire tudná befolyásolni a politikát és magának a választásnak a kimenetelét, ezt nem tudom megítélni. Én úgy érzékelem egyébként, hogy külső segítség az ellenzéki térfélen látensen most is jelen van. Tehát hajlamos vagyok például a Jobbiknak a változásáról azt feltételezni, hogy azért emögött vannak olyan hát segítő erők, amelyek ezt a szélső jobboldali stigmát igyekeztek a Jobbikról levenni.
Tehát külső vagy belső segítő erők?
Külső erőkre is gondolok akár. Tehát amelyek ezt azért teszik, de ezek spekulációk természetesen, ezek azért teszik, mert hogy úgy ítélték meg, hogy a balliberális ellenzék önmagában nem lesz elég a Fidesszel szemben, tehát a legszélesebbre kell nyitni a spektrumot. A másik magyarázat, hogy a Jobbik változása az tisztán belső erőkből történt, ezt én nem nagyon gondolnám.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Csizmadi Ervin politológus, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója, az Aréna vendége.